153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Végső István történész, aki hát nyilván október 23-a közelében járunk, emlékünnepünk közelében járunk, természetes, hogy a témánk ez lesz. Köszöntelek István nagy szeretettel.
Én is üdvözlök mindenkit. Nyilván már 56-ról sokszor beszéltünk, de nem lehet eleget beszélni, és hát közeledünk, még azért távol van, de azért már közeledünk a 70. évfordulóhoz, ugye ez most a 67. Én azt gondolom, hogy most olyan szempontból az utolsó pillanatokat éljük, az utolsó napok szentjei vagyunk, hogy hát azért már kevesen élnek azok közül, akik tevékeny résztvevői voltak 56-nak, tehát úgy vagyunk egy kicsit, mint a II. Világháború végével, hogy már egyre kevesebb a szemtanú, a kortanú. Egy kicsit azért is mondom ezt így, hogyha még van valaki, aki szeretne erről beszélni, szeretne visszaemlékezni, akkor most tényleg az utolsó perceket, utolsó napokat, utolsó éveket éljük. Ezért is fontos az, hogy beszéljünk róla. Ugye van itt egy-két személy Halason, aki nagyon ki van emelve, miközben ez egy tömegdemonstráció volt, itt volt ezres, háromezres tömegfelvonulás is, tehát nem egy-két embernek a forradalma meg szabadságharca ez a nép, a vidék, a munkások, a parasztok, a kisgazdák, de akár mondhatom az iparosokat, értelmiségieket, azoknak a forradalma volt ez, tehát jó lenne, hogyha még kerülne elő akár az utolsó pillanatokban is még plusz információ, én ezen vagyok, majd erről is még majd mesélek, hogy milyen eredményeket, vagy próbálok majd elérni bizonyos eredményeket ennek terén is.
Nagyon biztatom hallgatóinkat, hogyha ezt hallják, adják tovább, mert hogy valóban ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a szem- és fültanúk átélők még most tudnak nyilatkozni, mellesleg állítólag idős generációnál a legtökéletesebb memória frissítő és szellemi frissen tartásnak eszköze, ha visszaemlékeznek a régmúlt időkre, felidézik, hogy mi és hogy volt, úgyhogy itt kettő az egyben, jelentkezzenek Végső István történésznél, vagy akár nálunk, és oda irányítjuk őket Istvánhoz. Halasi eseményekre fogunk fókuszálni, István, ma?
Természetesen elsősorban én azt gondolom, hogy Halasi, de egyébként jó a kérdés, mert majd fogok egy kicsit kitekinteni másfelé is, de ez majd nagyjából a talán az első meg a második blokkra fog tartozni.
No, akkor kezdjük is. Megmondom őszintén, hogy én, és talán sokan úgy gondoljuk, hogy az 56-os események jobbára inkább Budapestre koncentrálódtak. Nyilván a filmek is erre fókuszálnak, hogy ott hogy indult, mint indult, hogy indították az egyetemisták, stb. Azt gondolnám én, hogy vidékre ez olyan lassan csordogált le, itt nem volt akkora durranás, mint sok minden ugye lepuhítottan érkezik vidékre. Hogy volt ez?
Igen, hát ezen azért van egy nagy versenyfutás. Ugye a Debreceni Egyetem is azt mondja, hogy ott indult el, a Szegedi Egyetem is azt mondja, hogy ott indult el. Hát valójában ugye itt meg a Műszaki, Budapesten pedig a Műszaki Egyetem mondja azt, hogy ott indult el, tehát hogy azért nem feltétlenül mondanám ezt csak budapesti esemény sornak, illetve hát azt meg most már végképp elfelejtjük, hogy ugye ennek van egy előzménye, hogy miért is indulnak el a budapesti, meg a többi egyetemeken a szolidaritási gyűlések, meg tüntetések, az pedig Lengyelország, tehát Lengyelországban vannak valójában először események, azok hát elég rövid idejűek, és gyakorlatilag ott gyorsan véget ér azzal, hogy vannak követelések, és általában az egyetemisták részéről, és hát ez gyakorlatilag az 56 egy ilyen szolidaritás lett volna a magyarok részéről, de hát itt lett úgy mondva, hogy te fogalmaztál, nagyobb durranás ebből, úgyhogy nem, ez én azt gondolom, hogy ez országos esemény volt. Nyilván, mivel Budapest a főváros, és ott élnek a legtöbben, így nyilván ott tud nagyobbat durranni bármi, de vidéken is folyamatosan zajlanak az események, tehát nem teljesen igaz az, hogy ez csak egy budapesti eseménysor. Úgy, mint ugye 48-nak is először a fővárosba kell elindulnia. Tehát én azt gondolom, sőt, hát nem is teljesen a fővárosba, tehát mondjuk azt, hogy a pesti események hatására, meg a budai események hatására tud elindulni bármi is, meg részben a pozsonyi események miatt. 56-ban is szerintem, hogy a Zalaegerszegen lett volna valami felvonulás, az nem biztos, hogy elindítja ezt. Tehát mindig a főváros az, ami ha megmozdul, akkor meg tud mozdulni a vidék is, de vidéken is voltak azért, hát most csak a Moson-Magyaróvárra célzok, ha csak Miskolcra, Ózdra, hogy ott meg Salgótarjára, hogy ott milyen véres események zajlottak le végül, De hát akár a Vármegyénk is érintett, Bács-Kiskun, Tiszakécskére gondolok, ott mekkora sortűz volt. Tehát, hogy azért zajlanak az események bizony vidéken is, Szegeden is, Debrecenben is, tehát az egyetemi központokban is, mindenhol, de Kiskunhalason is.
Aki járt a terrorházában, az nagyon-nagyon átérezheti, hogyha a saját ősei nem emlékeznek vissza ezekre az eseményekre, átérezheti, hogy milyen szörnyű feszültség volt az országban. Ugye a II. Világháború utáni áldott állapot megszűnt, mindenki bízott a kommunizmusban, na 56-ra már nem, és szerintem ez tipikusan ugye a forra fazik, és ledobja a fedőt. Én nagyon büszke vagyok az őseinkre, megmondom őszintén, nem élek teljesen szinkronban a történelemmel, de pont ez az esemény valahogy itt annyira megnyomorították századokig, mondhatom, a magyar társadalmat, hogy egy kicsit mindenki, hát nem az csúnya szó, hogy szolgalelkű, de hogy elviseltük, hogy bármit csinálnak velünk, úgy lesz, mert úgy akarják, és csak ki kell bírni, és valahogy itt 56-ba ledobta az agya a kötőféket, vagy a kötőféket az emberek agya, és elege volt, és nem akartak már tapsolni, valahogy én így képzelem ezt az egészet lélektanilag.
Igen, hát ilyen szempontból ugye nagyon jó a párhuzam mindig 1848-al, tehát ott is tűrtek az emberek, és egyszer csak vége lett ennek a tűrésnek. Maga a kommunista rendszer az mindig egy ilyen szó szerint vörös posztó volt az emberek szemébe, tehát hogy aki, tehát nem volt jó, fogalmazok úgy, hogy mondjuk pláne vidéken nem volt jó a káderezés, mondjuk TSZ elnökök, gyárigazgatók, pártállami funkcionárisok, tanácselnökök körében. Tehát, hogy mindig a legalját sikerült a társadalomnak, meg a közéletnek megtalálni. Tehát ők vállalták ezeket a funkciókat valahogy, döntő többségében, nyilván voltak ott is kivételek, és hát ez nem tetszett az embereknek. Tehát pláne itt a futóhomokon, itt aztán dolgozni kell. Tehát itt aztán a futóhomokon megtermeszteni valamit, meg megélni, hát egy baromi nagy munka volt és feladat volt. És azt látták, hogy közben meg olyan emberek kerülnek funkcióba, akik hát körülbelül, ahogy szokták így ezt mondani vidéken, a galambszart meg a verépszart nem tudja megkülönböztetni egymástól. Tehát, hogy gyakorlatilag semmihez se ért, de ő az elvtárs, meg a főnök, meg ő mondja a beszédeket, meg ő költözött a legnagyobb házba, meg lakásba. Meg hát ugye a pártfunkcik ugye rögtön fölköltöznek mondjuk Budapesten a Rózsadombra, a holokauszt, meg a sváb kitelepítések után megürült villágba. Tehát, hogy azért nem volt azért teljesen jó az, ahogy csinálták itt a dolgokat, és nyilván a kommunisták azok nem voltak szimpatikusak. Se vidéken, se Budapesten nagyon könnyű célpontjaivá váltak úgymond a népharagnak. És hát ez történik Kiskunhalason, hogy nem tudom, hogy ráfordulhatunk-e most már Kiskunhalasra, de hát gyakorlatilag itt is. Ugye azt kell tudni, hogy általában ugye ez a 1956. október 23-a, ez október 22-én is azért ezt a vigíliát is ide citálnám, az ugye Szeged, Debrecen, tényleg Budapest szempontjából ez egy ilyen előkészületi nap, de aztán ugye 23-a az, ami a nagy felvonulások, tüntetések napja először, de ez valóban a nagyvárosokra meg Budapestre leginkább a jellemző. Ide vidékre ugye még nincsen Facebook, még nincsen halas rádió, még nincsen internet, még nincsen mobiltelefon, tehát az emberek nem nagyon tudnak értesülni arról, hogy gyakorlatilag mi is történik, mi ez a gerőbeszéd a Kossuth rádióban, miről is van itt szó. Tehát szép lassan gyűrűzik be, úgymond ez az egész történet. Kiskunhalason és október 23-án még gyakorlatilag azért nagyon nincsen semmi, és 24-én már készülődés van, a laktanyák környékén már zajlanak az események, október 24-én ott már ki van adva a parancs, ugye már megint egy nagyon szerencsétlen helyzetben vagyunk, ez a harmadik magyar honvéd hadtest, meg ennek a parancsnok egy borzalmas figura, ez a Gyurkó Lajos, aki ilyen 19-es veterán, egy ilyen borzalmas kommunista katonai parancsnok, rögtön kiadja az utasítást, hogy itt sortűz kell, itt ugye valakit készülődik valamire, rögtön ki kell lőni őket, tehát hogy nincs szórakozás. Ráadásul mi egy ilyen katonaváros is vagyunk már ugye ekkorra, ez a Horthy korszakban alakul így történelmileg, ahogy szokták mondani, de hát ez megmarad a kommunista időszakban is, ugye a 37. lövészezred, a 7. tüzérezred, a 36. páncéltörő tüzérezred is itt állomáshoz, de hát itt van a 7. kerületi határőrparancsnokság is, tehát van AVH is, zöld AVH, kék AVH, tehát minden van, vagy minden is van gyakorlatilag, úgyhogy nagy itt a készülődés, és nagy a mozgolódás, hogy úristen, mi fog itt történni. Elvileg, akkora már államosított, egykori református gimnázium körül elvileg van röplapozás is, tehát ez a Veszengerő, ki az oroszokkal, tehát ez is megindul. Hát ugye kik azok, akik akkor elvileg elhozzák a forradalom hírét, akiket én nagy sajnálatomra még mindig egy kicsit háttérbe szorítanak, hát ki más, mint a vasutasok. Ugye a vasutasok jönnek-mennek itt ugye a főváros meg Kiskunhalas között természetes módon, és ők hozzák el először a forradalom hírét. Elvileg 24-én ők az elsők, akik leszedik a vörös csillagot mondjuk a sapkáikról.
Na innen hogy... folytassuk. Fantasztikus, eljutottunk odáig, hogy indul a készülődés, feszült a levegő, valami már jön, a vasutasok hozzák a híreket, és hogy hogyan is folytatódnak az események itt Kiskunhalason, az 56-os október 23-a, illetve utána következő események, maradjanak velünk, Végső István történésszel beszélgetünk tovább Halas Annó témasorozatunkban.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai témasorozatot, Halas Annó témasorozatunkat, természetesen Végső István történésszel. 56-os események konkrétan Kiskunhalason hogyan történtek. Eddigi beszélgetésünk éppen ott maradt abba, hogy tulajdonképpen a vasutasok hozzák le a híreket, Facebook ugye nem lévén, meg e-mail, stb. Nem lévén, és indul a készülődés, egy nagyon nem szimpatikus katonai parancsnok már sortűzre ad felkészítést, meg kvázi parancsot felfüggesztve, a röplapozás elindul a Sziládi gimnázium környékén, Veszengerő, stb. Mindez 24-én, ugye idő kell, mire lejönnek a vonatok 23-a után, ugye vidékre, ide Kiskunhalasra. Hogy folytatódik mindez?
Igen, október 25-én már a Hódosán, ugye, aki a 30. lövészezred parancsnoka, felajánlja a segítséget, hogy ő majd rendet rak a fővárosban. Hát sajnálatos, majd erre is mindjárt kitérek, hogy mi történik. De itt ugye zajlanak az események Kiskunhalason, ugye a vasutasok terjesztik a híreket, megkezdődnek a Rákosi címer, meg a sapka címereknek az eltávolításai, ugye az iskolába felszólítják a diákságot, hogy ne merjen kivonulni, tüntetni. Ugye már az orosz tanárok már nem érzik magukat annyira biztonságban természetesen. Október 26-án már felvonulnak a Hódosánék Budapest irányába, erre majd most gyorsan majd próbálok azért majd kitérni, de október 26-án már a vasutasok, meg a munkások révén van egy kisebb tömörülés, ott már a KTS-eknek a munkásai is összegyűlnek, kommunista ellenes jelszavakat hangoztatnak a városháza, vagy hát akkor tanácsháza környékén, és megtörténik a szovjet emlékműnek a ledöntése. Most nem tudunk minden részletbe belemenni, de ott is zajlanak tehát az események. Himnuszt énekelnek az emberek, gyülekező van, a Kuruc szobornál is vannak beszédek, tehát hogy azért itt zajlanak tényleg úgy az események, hogy lehet látni, hogy ebből bizony itt forradalom lesz, és egészen éjjelig tartanak egyébként az utcai megmozdulások. A kommunista jelképeknek az eltüntetése is zajlik, és hát sajnálatos módon is, amire mindenféleképpen ki akarok térni, az, hogy a 37. lövészezred ugye felutazik, vagy fel akar menni ugye Budapestre rendet tenni, ugye ott a pesti srácok meg az egyetemisták között szétcsapni. Pest Erzsébeten akasztják meg őket, ugye a Jutadomnál, meg az Atra gyárnál, és ott a Pest Erzsébeti szabadságharcosok megállítják őket, és hát ott olyan borzalmas vérengzést visznek véghez, sajnos ez a kiskunhalasi alakulathoz ez fűződik. Ugye nekik is van egy áldozatuk, a Julinovics Miklós, akit ugye megölnek, és később ugye úttörőház név is lesz belőle, tehát az alakulatnak is van áldozata, de hát ők elfogják ezeket a szerencsétlen fel nem készített szabadságharcosokat, akik között aztán tényleg vannak ilyen 18 éves srácok is, és hát nem foglalkoznak a genfi egyezmények, kivégzik őket. Tehát elfogják őket, azok megpróbálják megadni magukat, meg is adják magukat, aztán kivégzik őket. Október 26-án vannak ilyen véres események, aztán később ők bejutnak ugye Üllői út környékén, tovább rendezik ott a vérengzéseket. Tehát, hogy ez egy ilyen szégyene is azért itt ennek az időszaknak. Október 27-én van ugye a sortűz, akkor bevezetik ugye már a katonai közigazgatást a városban, és ennek kapcsán van még nagyobb tüntetés is, és tiltakozás, és van a sortűz október 27-e, hát kora estéjén, fél hétkor, ugye Gyöngyösi pap Ida és Polozni Kálmán meg is haltak ennek a sortűznek köszönhetően, és három sebesültje is van a sortűznek. Akkor már azért mindenki összerezzen, a kommunisták már kezdenek tényleg Egyrészt elmenekülnek a városból, jugoszláv területre menekülnek nagyon sokan. Ekkor vonják be október 28-án a kisgazdákat, hogy most már akkor ők is vonuljanak be, egy kicsit békésebb csapatnak érzik őket, mint a munkásokat, érdekes módon a kommunista városvezetők, a Rejle Gézáék, és bevonják Nagyszeder Istvánékat, és ők valóban azt mondják, hogy akkor most itt legyen rend. Ők is szerveznek ugye felvonulásokat, 3000-es felvonulásokat kokárdával vonulnak föl, és itt azért azt mondják, hogy most akkor most már legyen rend, és legyenek választások. És november 1-ére ugye kiírnak választásokat, ez országosan nagyon nagy dolog, ugye, sehol máshol nem voltak választások, pártok máshol is újra alakulnak, meg ugye országos szinten is csak a kisgazdák, a szociáldemokraták, a Nemzeti Parasztpárt újra alakul, meg ugye a szociáldemokraták is, azt mondtam, és Halason is újra alakulnak, és egy választás van november 1-én, ami természetesen újra a kisgazdák nyernek, hát nem is kétharmad, vagy majdnem háromnegyedes többséggel. Úgyhogy hát így zajlanak az események, egy kicsit el is ül az egész, maguk a vasutasok meg a munkások szerintem meg is vannak ebbe sértődve, ők ugyan a már megalakult Nemzeti Bizottságban próbálnak valami célokat meg eredményeket elérni, de akkor már van egy ilyen tényleg hármas külön mozgás, vannak a kommunisták, van a Nemzeti Forradalmi Bizottság, és vannak a kisgazdák, akik készülődnek arra, hogy majd a hatalomba fognak lépni, és hát így lépünk be november 4-ébe, amikor pedig a szovjet tankok elnöntenek mindent, hogy kérném szépen, itt aztán most már mindenki menjen szépen haza, itt újra a kommunisták fognak diktálni, itt jön Kádár János és csapata, nem fehér lovon, hanem szovjet tankok hátán, és gyakorlatilag véget ér az az időszak, amit Nagy Imréjék, Maléter Pálék, Mansfeldék, a pesti srácok próbáltak volna, meg a vidékforradalma próbált volna megváltoztatni, hogy legyenek választások, döntse el a magyar nép, hogy hova akar valójában tartozni, lehetőleg ne a szovjet blokkba tartozzunk. A választási eredmény ezt is mutatta, hogy kommunisták egyébként alacsony ilyen 1,5%-ot kaptak, tehát hogy abszolút megbuknak. Tehát jól mutatja azt, hogy valószínűleg országos szinten is ez lett volna, hogy egy ilyen kisgazda, szociáldemokrata kormány lépett volna hatalomra valószínűleg, vagy megint egy koalíciós, ki tudja, de hát ezt már nem fogjuk megtudni nyilvánvalóan, és hát egy ilyen csöndesebb sztrájk időszak, egy elnyomás időszak következik, majd pedig ugye bekövetkezik 57 a megtorlás éve, amikor meg elkezdik letartóztatni az embereket. Nem csak Nagyszeder István tartóztatják le, Péter Balást is, Nagy B. Imrét is, Kurdics Józsefet is, aki gimnáziumi tanár, és hát sokakat másokat is egyébként, akik a létrejött munkás, meg katonatanácsokba, meg a Nemzeti Bizottságba tevékenykedtek, és felelősségre vonják őket, börtönbüntetéseket kapnak. Ugye magában a megyében ugye Szobonya Zoltán ügyvéd az, akit kivégeznek, és ő lesz egy ilyen mártírja gyakorlatilag a Dunatiszaközi forradalomnak, de sokakat ugye internálnak, kirúgnak a munkájukról, kitiltják őket a városból, vasutasokat is, munkásokat is, úgyhogy sokakra kell ilyenkor emlékeznünk. Én azt gondolom, hogy mi halasiak azért nem szégyenkezhetünk a forradalom miatt. Valóban mi is felléptünk, nálunk is voltak tüntetések, sajnálatosan nálunk is volt sortűz, ez főleg a Gyurko Lajosnak köszönhető, bár a Miklós Gergely volt akkor a katonai városparancsnok, de pontosan az, hogy mi történt, ezt még a mai napig nem tudjuk, hogy ki adta ki, egyáltalán adtak-e tűzparancsot ki, vagy pedig csak a szimplán felkészített katonák elkezdtek lövöldözni, nem tudjuk ezt pontosan még mindig rekonstruálni. Azt tudjuk, hogy hol estek össze a halottak, tehát a Gyöngyösi Papidánál is, meg a Poloznitán is tudjuk azt, hogy hol estek össze. Két különböző helyen kvázi, a Városháza északkeleti sarkán, de mivel ott tömeg volt, nem lehetett egy helyről kapni a lövést, tehát több helyről lőttek bele abba a tömegbe. Nagyon nagy szerencse, hogy idézőjelben csak ennyien haltak meg, mert ebből nagyobb vérengzés is lehetett volna egy Tiszakécsbe, lehetett volna egy Mosonmagyaróvár is. Szerencsére nem így történt. A nemzetőrséget nem sikerül megszervezni. Itt ugye a halasi származású Gózon Imrét szeretném kiemelni, akkor már a Műszaki Egyetemre járt és próbált a Halason megszervezni a nemzetőrséget, de mivel a kisgazdák ellenezték ezt a dolgot, ezért a nemzetőrséget valójában Halason nem sikerül megszervezni. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy a halasiak kiálltak a forradalom eszménye mellett. Volt Halason is forradalom, kell erre emlékezni, kell a vasutasokra, munkásokra, kisgazdákra ugyanúgy emlékezni, mint azokra, akiket ugye kiemelnek manapság ezek kapcsán, az 56-os események forradalom kapcsán. Volt
innen
vidéken forradalom, volt Kiskunhalason forradalom.
Innen fogjuk folytatni, és talán pontosan ezt a témát, tehát az emlékezés, hogy hogyan illő, hogyan is érdemes emlékeznünk eleinkre. És úgy hirtelen furcsa, de annak a Aladdin rajzfilm jutott eszembe, amelyben nehéz időkben súlyos a döntés kényszere mondat van, hogy sokszor így utólag könnyű körülmények között mindenki rettentően okos, viszont egy ilyen feszült, rettentően feszült és nehezen átlátható helyzetben jó döntéseket hozni. Például nem adni ki sortűz parancsot, hanem bölcsen esetleg másképp oldani meg, vagy éppen ugye voltak, akik nem így döntöttek. Mindenképpen érdemes emlékezni, és reméljük, hogy nem kerülünk ilyen helyzetbe, vagy ha mégis egy kicsit is nehéz helyzetbe kerülünk, akkor bízunk benne, hogy az Úristen bölcs döntéseket segít nekünk hozni. Innen fogjuk folytatni egy kis zene után, maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai rendkívül fontos és érdekes beszélgetésünket Végső István történésszel, aki az 56-os eseményeken vezetett bennünket végig, különösképpen Kiskunhalason és annak vonatkozásában. Méltó emlékeznünk, és büszkék lehetünk eleinkre itt Kiskunhalason is. 3000 fős tüntetések zajlottak le, hitet tettek az emberek a forradalom eszménye mellett, áldozatok is voltak. Talán mondhatjuk azt, hogy két áldozat, hála Istennek, nem olyan sokan, mint akár Mosó-Magyaróváron. Hogyan méltó emlékeznünk, hogyan tudunk és hogyan kellene emlékeznünk eleinkre, akár itt helyben?
Nagyon izgalmas nekem Baja példája. Baján például már 1956-ban emléket állítanak a forradalomnak, tehát hogy hihetetlen. Jártunk is ott annál a kőnél, a Pásztortűz Egyesület Kálvária útján 56-ba kirándulásán. Ugye idén alakult meg a Pásztortűz Egyesületnek a Pásztortűz 56-os csoportja, aminek pont ez a célja, hogy a kis emberekre is felhívjuk a figyelmet, illetve a megyében lévő 56-os emlékezet kultúrára. Mi ezt tűztük ki célul, és hát elsősorban a sortűz áldozatokra is emlékezünk, mert azt éreztem, hogy 2006-ban én hívtam fel a figyelmet arra, hogy egyébként ezeknek a sortűz áldozatoknak megvan a sírja, csak hát ilyen dzsumbúj, meg dzsungel nőtt a sírok fölé, jó lenne ezzel foglalkozni, és akkor a 90-es években alakult 56-os emlékbizottságnak a figyelmét felhívtam rá, akkor ki lett szépen tisztítva az a terület, de hát azóta is elsősorban mi pásztortűzesek emlékezünk. Ott szerencsére van egy sortűz emléktáblája Kiskunhalasnak, ugye ezt a Szélkiáltó Egyesület alapítvány állította. Úgyhogy vannak itt ilyen emlékhelyek, a 56-os emlékezet bizottság, emlékbizottság ugye 96-ban állította az évfordulóra ugye a kettős kopjafát, de a Városházán is van ugye egy 56-os emléktábla. Az említett sortűz emléktáblát is ki kell emelni, tehát ugye azt gondolom az emlékhelyek megvannak, tehát van hol emlékezni, és kell is emlékezni mindenféleképpen, és én azt gondolom, a város hát gyakorlatilag egy egész délelőttöt erre szán, mert hogyha belegondolunk abba, hogy már ilyen 9-10 órakor elkezdődik az emlékezés, és valamikor délbe ér véget, az azt gondolom, hogy elég méltó emlékezés október 23-án, úgyhogy én nagyon büszke vagyok erre, hogy ezzel így a város önkormányzata ilyen szinten foglalkozik. Úgyhogy idén nekünk is sikerült végre koszorúznunk hosszú idő után, illetve el kell mondanom, hogy ugye nem kell, hogy lelkiismeret fordulásunk legyen, de azért vigyázó szemeinket azért mégiscsak Pest Erzsébetre kell fordítanunk. Ugye a Református Egyház, Ván Benyámin, Nagyszedel István is azt gondolom nem véletlenül 57-ben, 1957-ben Pest Erzsébet felé irányítja az adománygyűjtés figyelmét, és akkor indítanak két szerelvényt is a szegény Pest Erzsébeti diákok megsegítésére, ami miatt aztán ugye le is csukják Nagyszedet, tehát ez a kázus belli, aminek kapcsán azt mondják, hogy jó, hát akkor ebből most már elég. Általában a vidékre jellemző, hogy egyébként segíti Budapestet, mert tudja azt, hogy a közellátás ilyenkor ugye egy forradalom idején ugye megrodjan. Tehát én most éppen kifejezetten a Kiskörös járás és Tázlár 56-os eseményeit kutatom konkrétan, és írok belőle, hát reményeim szerint majd egy kiadványt, egy könyvet, ami meg is fog talán majd jelenni akár jövőre, akár 2-3 éven belül, és hát ott is voltak gyűjtések. tehát kiskörösi járáson belül is azért viszik föl, a nemzeti bizottságok tudják azt, hogy baj van azért fönt Budapesten ilyenkor, és a halasiak is tudják, és van gyűjtés, és Pesterzsébetre visszük. Tehát nekünk nagyon fontos Pesterzsébet, és én idén kétszer is voltam már pesterzsébeti emlékezésen, és nagyon méltó, és igazán megható. Ugye Pesterzsébet azért nagyon fontos, mert gyakorlatilag, hogyha valaki tényleg a Duna-Tisza közéről akar fölmenni Budapestre, akkor keresztül kell menni Pesterzsébet, de ugye tudjuk, a vasút is arra visz minket, meg az utak is arra visznek, így aztán a pesterzsébetieknek nagyon fontos volt, hogy megakadályozzák ugye azokat a katonai alakulatokat, amik a forradalom leverésére érkeznek be. Ezért van az, hogy a pesterzsébetieknek hát számos véráldozattal kellett számolniuk ebben az időszakban, és ez sajnos ehhez kis, ahogy már mondtam, kiskunvalasi alakulat is kötődik, tehát én is azt gondolom, hogy kell mennünk Pesterzsébetre fejet hajtani, és tényleg hihetetlen az, hogy milyen sok pesterzsébeti gyűlik ilyenkor össze, és hihetetlen az, hogy mennyire fontos ez a pesterzsébetieknek. Engem nagyon meghatott ez az október 23-a környéki emlékezésük, meg természetesen a szabadságharcosokra való emlékezésük is, hogy mennyire fontos ez nekik. Ilyen mártír emlékfutásuk van, az iskolák abszolút be vannak vonva, tehát hogy mindenki, tehát tényleg a diáktól az egészen idősekig van szerencsém mondani, hogy én még találkoztam szabadságharcosokkal is, pesterzsébetiekkel, az utolsó mohikánokkal találkoztam. Hihetetlen az, és most nem azért mondom, hogy itt most valami verseny legyen, valami méret verseny legyen, de hát tényleg ilyen két ember tudja megemenni azokat a koszorúkat, amiket ők ilyenkor letesznek ott az emlékezés terén Pesterzsébeten. Tehát, hogy nagyon fontos, és ott van mindenki a baloldali országgyűlési képviselőtől keresztül a jobboldali polgármesteren át az egyesületek, az iskolák, a magánemberek, a meghatódott nyugdíjason keresztül, tényleg, hát olyan sokan koszorúznak, hogy azt kivárni, hát tényleg, hihetetlen, hogy ott az ember sorra kerüljön. Én úgy nagyjából az utolsók között jelentkeztem ugye be, mint Kiskunvalasi Egyesület, illetve az 56-os csoportnak a vezetője. Fantasztikus volt ott azt a sort kivárni, és hogy mindenki mennyire fegyelmezett, és mennyire fontos az embereknek ott Pesterzsébeten ez. De mondom, Kiskunvalas se bújhat el egyébként, mert Kiskunvalason is van egy ilyen nagyon komoly emlékezett kulturális programsorozat. De én azt gondolom, hogy kell emlékeznünk, és van is hol emlékeznünk, úgyhogy hát gyújtsunk egy gyertyát, talán pontosan nem tudom, hogy mikor kerülünk ugye majd műsorba, de legutoljára akár november 4-én.
Pont halottak napja a környéken, az emlékezés teljesen korrekt.
Igen, akkor gyújtsunk egy gyertyát, ha nem is megyünk ki a temetőbe, ha nem is megyünk ki a kettős kopja felhoz, bármiért nem mennénk ki, vagy a sor tűzemléktáblához, otthon is gyújthatunk egy gyertyát, mert kell emlékeznünk, nem csak a halottakra, ez egy nagyon fontos lélekemelő eseménye a 20. századnak, meg a magyar történelemnek is 56. Nagyon izgalmas nekem Baja példája. Baján például már 1956-ban emléket állítanak a forradalomnak, tehát hogy hihetetlen. Jártunk is ott annál a kőnél, a Pásztortűz Egyesület Kávária útján 56-ba kirándulásán. Ugye idén alakult meg a Pásztortűz Egyesületnek a Pásztortűz 56-os csoportja, aminek pont ez a célja, hogy a kis emberekre is felhívjuk a figyelmet, illetve a megyében lévő 56-os emlékezett kultúrára. Mi ezt tűztük ki célul, és hát elsősorban a sortűz áldozatokra is emlékezünk, mert azt éreztem, én 2006-ban én hívtam fel a figyelmet arra, hogy egyébként ezeknek a sortűz áldozatoknak megvan a sírja, csak hát ilyen dzsumbúj, meg dzsungel nőtt a sírok fölé, jó lenne ezzel foglalkozni, és akkor a 90-es években alakult 56-os emlékbizottságnak a figyelmét felhívtam rá, akkor ki lett szépen tisztítva az a terület, de hát azóta is elsősorban mi pásztortüzesek emlékezünk. Ott szerencsére van egy sortűz emléktáblája Kiskunvalasnak, ugye ezt a Szélkiáltó Egyesület Alapítvány állította. Úgyhogy vannak itt ilyen emlékhelyek, a 56-os emlékezett bizottság, emlékbizottság ugye 96-ba állította az évfordulóra ugye a kettős kopjafát, de a Városházán is van ugye egy 56-os emléktábla, az említett sortűz emléktáblát is ki kell emelni, tehát ugye azt gondolom az emlékhelyek megvannak, tehát van hol emlékezni, és kell is emlékezni mindenféleképpen, és én azt gondolom, a város hát gyakorlatilag egész délelőttöt erre szán, mert hogyha belegondolunk abba, hogy már ilyen 9-10 órakor elkezdődik az emlékezés, és valamikor délbe ér véget, az azt gondolom, hogy elég méltó emlékezés október 23-án, úgyhogy én nagyon büszke vagyok erre, hogy ezzel így a város önkormányzata ilyen szinten foglalkozik.
István, nagyon köszönjük ezt a méltó és szép visszaemlékezést. Azt gondolom, hogy, és nagyon örülök, hogy mondhatod, hogy nem csak a halottakra kell ilyenkor emlékeznünk 56 kapcsán, hanem az élőkre, akik bizony ott megküzdötték azt, amit kellett, és ugyan jöttek a szovjet tankok, az orosz tankok, de már nem ugyanaz tudott folytatódni, hála Istennek, mint előtte. Tehát nem volt hiába való a küzdelmük. Nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál, és mindezt megosztottad velünk.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Végső István történészt hallgattuk, aki az 56-os eseményekről mesélt, különös tekintettel helyi vonatkozásait emelte ki. Köszönöm, hogy velünk tartottak, gyújtsanak gyertyát, mécsest. Köszönöm a figyelmüket, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.